Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója Rui Ushakov szerint jól sikerült az orosz és amerikai delegáció megbeszélése Szaúd-Arábiában, és megállapodtak abban, hogy a jövőben is tárgyalnak. Erről ugyanakkor a Kreml szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök dönt. A két fél több mindenben is megállapodott, a legnagyobb horderejű ezek közül, hogy nagykövetségeik teljes visszaállításáról és kapcsolataik normalizálásáról döntöttek. Oroszország új biztonsági architektúrát szeretne Európában, melynek kidolgozásában Moszkva is aktívan részt vesz. A háborút megelőzően is ez volt az oroszok fő követelése, jegyzi meg az Index. Vlagyimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni ukrán hivatali partnerével Volodymyr Zelenszkijjel is, de utóbbi legitimitása hivatali idejének lejárta miatt megkérdőjelezhető, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov lehetetlennek nevezte a hosszú távú átfogó ukrajnai rendezést az összeurópai biztonsági kérdések figyelembevétele nélkül. Magyarország nagy örömmel figyeli a Szaúd-Arábiában zajló közvetlen orosz-amerikai egyeztetéseket, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, ugyanis a jó kapcsolat az Egyesült Államok és Oroszország között mindig jót tesz a világ biztonságának, fogalmazott Szijjártó Péter. Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta Yitzhak Herzogot, Izrael államelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki sajtóiroda. A felek munkábéd keretében tárgyaltak az átalakuló világrend és a közel-keleti térség békéjének és stabilitásának aktuális kérdéseiről. Magyarország és Izrael gazdasági együttműködése terén a felek pozitívan értékelték a kapcsolatok dinamikus fejlődését. Orbán Viktor a találkozón megerősítette, hogy Magyarország elismeri Izrael jogát az önvédelemhez. Izrael továbbra is számíthat Magyarország támogatására a nemzetközi szintéren, az Európai Uniós fórumokon pedig az együttműködésre fókuszáló álláspontot képviseli Magyarország, mondta Sólyog Tamás köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott az izraeli államfővel a Sándor palotában. Yitzhak Herzog megköszönte, hogy Magyarország a 2023. október 7-i terrortámadás óta eltelt másfél évben is Izrael mellett állt. A Hamász-Palesztin iszlamista terrorszervezet csütörtökön 4 holttestet, szombaton pedig 6 túsztad állt Izraelnek, jelentette be az izraeli miniszterelnök hivatal. Donald Trump amerikai elnök közel-keleti megbízottja, Steve Witkoff azt mondta a Fox News amerikai hírcsatornának, hogy már elkezdődtek a tárgyalások a második fázisról, amit azonban Izraelben tagadtak. Ez a fázis tartalmazza majd a háború befejezését és az izraeli hadsereg kivonását a gázai övezetből, cserébe az összes többi túsz szabadon bocsátásáért. Miután Donald Trump amerikai elnök hatalmas csapást mért a tevékenységükre az Egyesült Államokban, a globalista, liberális, soros NGO hálózat Brüsszelbe menekül, írta Orbán Viktor miniszterelnök az ex-közösségi portálon. Figyelem, a félelmeink beigazolódtak, fogalmazott a kormányfő, aki szerint 63 ilyen civil szervezet különféle emberi jogi projektek mögé bújva pénzt kér Brüsszeltől. Meg kell vizsgálni, hogy jelenlegi formájában a globális minimumadó valóban érvényes lesz-e a jövőben, és képes-e elősegíteni az Európai Unió versenyképességének megőrzését vagy megerősítését, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter Brüsszelben, az uniós tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Nagy Márton arról beszélt, ez fontos téma annak fényében, hogy az Egyesült Államok úgy döntött, visszalép az OECD, a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet által meghatározott globális minimumadó megállapodástól. Minden járás garantált éves fejlesztési forráshoz jut a versenyképes járások programnak köszönhetően, mondta el a közigazgatási és területfejlesztési miniszter az M1 állami televízióban. A 65 milliárd forinttal rendelkező program legfőbb célja a területi különbségek csökkentése, ismertette Navracsics Tibor, aki kifejtette, minden ország versenyképessége annál erősebb, minél kisebbek a területi különbségek, és hazánk ebből a szempontból meglehetősen tagolt. Új jogszabálymódosítással gyorsítaná az ellátást a szakrendelőkben a kormány. A kabinet szándéka szerint megszüntetik azt a lehetőséget, hogy csak a területükhöz tartozó betegekre korlátozzák az ellátást, írta meg a Népszava. Kisebb 2,3-es magnitúdójú földrengés pattant ki kora délután Ástól 11 kilométerre, kezdeti becsések szerint 2 kilométeres mélységben. A reggeli órákban ezt korábbi kisebb rengések előzték meg. Több lakossági bejelentés is érkezett Pérről, ahol érezhető volt a rengés, de károk nem keletkeztek, tájékoztatott a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Végül az időjárásról, a folytatásban már döntően derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 13 és mínusz 12, napközben pedig plusz 3-4 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Folytatódik Ferenc pápa kezelése a Gemelli klinikán. A Szentatya pihen és napilapokat olvas, felhívta a gázai plébániát. Parolin bíboros a békéről, a remény diplomáciájáról és Európa szerepéről nyilatkozott. Interjú Varga Lajos, váci segédpüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kultúráért felelős egyik referensével, a művészek és a kultúra világa hétvégi római jubileumáról. Ferenc pápa Gemelli klinikán. Pihen és napilapokat olvas, felhívta a gázai plébániát. Nyugodtan telt a hétfő éjszaka Ferenc pápa számára, akit február 14-e óta ápolnak polimikrobiális légúti fertőzéssel a római Agostino Gemelli klinikán. A vatikáni szóvívő tájékoztatása szerint a Szentatya önállóan lélegzik, és folytatja az orvosok által előírt gyógykezelést. Hétfőn este is telefonált a gázai plébániára. Megbízta Fisichella érseket, hogy mutassa be a vasárnapi szentmisét a Szent Péter Bazilikában, a diakónusok jubileum alkalmából. A kórházban ápolt gyermekektől sok üzenetet és rajzot kapott a pápa. Matteo Bruni szóvévő tájékoztatta a Szentszék sajtóközpontjában összegyűlt újságírókat a pápa jelenlegi állapotáról. Nyugodtan telt a hétfő éjszaka, a pápa pihent, kedden ébredés után megreggelizett és elolvasott néhány napilapot, ahogy máskor is szokta. A Szentatya önállóan lélegzik és követi kezelő orvosai előírását, akik teljes ágynyugalmat rendeltek elő számára. Ezért nem vezette a vasárnapi úrangyalaimát. Egyelőre nincs információ a vasárnapra és a többi pápai programra vonatkozó változásokról. Kedden délelőtt érkezett a hír, hogy lemondták a Szentatya február 22-én szombaton esedékes programjait. A 23-i vasárnapi szentmise bemutatását pedig a diakónusok szentévi találkozója alkalmából a pápa Rino Fisichella érsekre bízta, aki az evangelizálási dikasztérium proprefektusa. Mindeközben, ahogy a hétfő esti közlemény is megerősítette, a pápa folytatja az előírt orvosi terápiát. Ahogy a gázai háború kezdete óta, így most a kórházból is rendszeresen telefonál minden este 7 óra körül a gázai Szent Család plébániára. Ezt erősítette meg Gabriel Romanelli plébános atya is, aki elmondta, hogy az egyik videóhívásban a pápa megkérdezte, hogy vannak, és köszönetet mondott imáikért, áldását adta rájuk. Elmondása szerint a pápa fáradtnak tűnt, de erős és tiszta volt a hangja. Több száz üzenet, rajz és jókívánság érkezett a Szentatyának, melyben mielőbbi gyógyulást kívánnak neki. köztük azok a gyerekek is, akiket a Gemelli kórházban ápolnak, főleg a pápa 10. emeleti kórtermével szemben lévő onkológiai osztályról, amelyet korábbi kórházi kezelései során meglátogatott.
Parolin Bíboros a békéről, a remény diplomáciájáról és Európa szerepéről. A L'Eco di Bergamo olasz lapnak adott széleskörű interjújában a szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy sürgősen szükség van a multilaterális remény diplomáciájára és a bátorságra a béketárgyaláshoz. Abban az időszakban, amikor a nemzetközi diplomácia úgy tűnik, hogy mindenhol elvesztette vonzerejét és hatékonyságát, Pietro Parolin bíboros megismételte a szentszék határozott támogatását a multilateralizmus iránt, hangsúlyozva a befogadó megközelítés fontosságát a béke megteremtéséhez. Mindenki hozzá tud járulni a békéhez, de soha nem szabad olyan egyoldalú kényszerekkel megoldást keresni, amelyek egész népek jogainak lábbal tiprását kockáztatják, különben soha nem lesz igazságos és tartós béke, figyelmeztetett a vatikáni államtitkár a L'Eco di Bergamo olasz helyi újságnak adott interjújában. A sok témát felölelő beszélgetésben Parolin bíboros számos sürgető geopolitikai kérdéssel foglalkozott, köztük a gázai és ukrajnai háborúkkal, a közel-keleti helyzet változásával és Európa szerepével korunk geopolitikai kihívásaiban. Gondolatmenetének központi eleme az volt, hogy a konfliktusok megoldását soha nem szabad egyoldalúan rákényszeríteni másokra, mivel az ilyen megközelítések megakadályozzák az igazságos és tartós béke megteremtését. Az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban óvatos optimizmusát fejezte ki az ideiglenes és bizonytalan fegyverszünetet illetően. Ez mindenképpen jó hír, mert kezdenek látszódni a gyümölcsei, mint például az izraeli túszok szabadon bocsátása és a humanitárius segélyek megnövekedett beengedése a gázai övezetbe, és azért is, mert van remény arra, hogy ez egy állandó tűzszünet kezdete, amely véget vet a palesztinok szenvedésének Gáza és Palesztina többi részében. A szíriai rezsim közelmúltbeli változásával kapcsolatban Parolin bíboros aggodalmát fejezte ki annak stabilitása miatt, és nyomatékosította, hogy nemzetközi támogatásra van szükség ahhoz, hogy az ország megőrizze területi integritását, és elősegítse a sokszínű lakosság harmonikus együttélését. Arra a kérdésre, hogy a nemzetközi diplomácia milyen nehézségekkel néz szembe az olyan összetett helyzetek kezelése során, mint a gázai és az ukrajnai háború, Parolin bíboros megjegyezte, hogy az elsődleges akadály a széles körben elterjedt kölcsönös bizalmatlanság és félelem, amely táplálja a polarizációt, és akadályozza a konstruktív párbeszédet. Megerősítette, hogy a globális politikában egyre inkább elterjedt klubmentalitás, ahol a szereplők csak hasonló gondolkodású kollégákkal lépnek kapcsolatba, miközben kerülik az ellentétes nézőpontokat, tovább súlyosbítja a diplomácia hatástalanságát. Ez az öntörvényű kirekesztés a sokszínű vitákból korlátozza az értelmes közvetítés és a megoldás lehetőségeit, figyelmeztetett a vatikáni államtitkár. E kihívások leküzdésére Parolin bíboros egy másik diplomáciai megközelítést javasolt, amely abban gyökerezik, amit Ferenc pápa a remény diplomáciájának nevez, és amely a párbeszédre, a türelemre és a bizalomépítésre összpontosít. Egy ilyen megközelítés alternatívát jelentene a konfrontáció és kirekesztés uralkodó dinamikájával szemben, helyette olyan keretet javasol, amely a megértést és a hosszú távú megbékélést helyezi előtérbe, és ezáltal hatékonyabb lehet a béke előmozdításában. Ezért, tette hozzá Parolin bíboros, elengedhetetlen, hogy higgyünk a multilateralizmusban, és megerősítsük a nemzetközi intézmények szerepét, mint az ENSZ, amelyek biztosítják, hogy hatékonyabban és szélesebb képviseleti formában működhessenek. Ferenc pápa és Szent II. János pápa szavait idézve, Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a békéhez bátorság, igazságosság és megbocsátás szükséges. Három olyan érték, amelyek egyre inkább hiányoznak a modern társadalomból. Ma a tárgyaláshoz szükséges bátorságot gyakran összetévesztik a gyengeséggel, miközben a katonai erőt és az erődemonstrációt továbbra is kiváltságos eszközként kezelik a konfliktus megoldásra, mutatott rá Parolin bíboros. Másrészt a békét a megbocsátáson alapuló igazságosságra kell építeni, mivel hiteles béke nem létezhet igazságos rend nélkül. Csak amikor a bátorságot, az igazságosságot és a megbocsátást ismét alapvető értékként éljük meg, akkor lehet majd elindulni a béke felé vezető úton, állapította meg a vatikáni államtitkár. Áttérve Európa szerepére a globális ügyekben, Parolin bíboros a kontinens jelenlegi kihívásait arra vezette vissza, hogy nem ismerte el keresztény örökségét az európai alkotmányban. Ennek az elismerésnek a hiánya Parolin bíboros szerint hozzájárult az európai identitás és egység gyengüléséhez. Ahhoz, hogy Európának továbbra is legyen hangja és szerepe a jelenlegi világban, vissza kell térnie azokhoz a történelmi és kulturális gyökerekhez, amelyek egykor erejét és jövőképét adták, amelyet II. János Pál pápa és Ferenc pápa is kért, jegyezte meg. Szent II. János Pál pápa felhívása, amelyet Ferenc pápa is megismételt, hogy Európa, találj újra önmagadra, légy önmagad, ma is aktuális, és ez a követendő út, ha továbbra is központi szerepet kíván játszani a világ színpadán. Zárta interjúját Pietro Parolin bíboros államtitkár.
Hallgassák meg Varga Lajos váci segédpüspökkel készült interjúnkat.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Varga Lajos váci segédpüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kultúráért felelős püspökei egyikét, illetve az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatóját. Ebben a kettős minőségben is érkezett püspökatya Rómába a Művészek és a Kultúra Világa jubileumára, ami egy 3-4 napos eseménysorozat volt, szombaton kezdődött, és igazából tegnap hét főn este ért véget. Ma reggel még egy szentmise volt a Szent Péter Bazilika Magyar Kápolnájában, aztán akkor indultok majd haza. Mindenek előtt arról szeretnék én kérdezni téged, kedves püspök atya, ugye egy ilyen első megközelítésben, hogyan érintett téged a művészek világának a jubileuma?
Ugye ennek az összejövetelnek az apropója tulajdonképpen a kultúra volt, a kultúra pápai tanácsa, amely együttműködik a nevelésnek a pápai tanácsával, illetve most már nem így nevezik, hanem dikasztériumnak nevezik, és a dikasztériumban a kultúra, illetve a nevelés együttesen szerepel. Ugye a jubileumi szent év alkalmából a Szent Atya különböző csoportokat hív megünnepelni ezt a nagy eseményt, megemlékezni Szent Péter apostolról, illetve Szent Pál apostolról, és ennek a kapcsán elsősorban a Gaudium et Spes Trinitatis Constitutio adja az alapvető gondolatot, hogy az embernek az életéhez hozzátartozik a kultúra, ugye, amely egy kultúra egy latin szóból ered, azt jelenti, hogy megművelni valamit, és valamilyen értéket belevinni, mégpedig az embernek a részéről, amely az embernek az életét aztán teljesebbé teszi a megmunkált tárgy által is, de valamiként az ember a saját személyiségét is rányomja a kultúra révén arra, amit megmunkál, amelyet megművel, és az emberi életnek a kiteljesedéséhez a kultúra hozzátartozik. Ősi keresztény dologról van szó. Szent Pál apostol is végzett egy úgynevezett inkulturációt, amikor az aténi beszédét elmondotta, ugyanis megemlékezett arról, hogy tisztelnek olyan Istent, amely az ő számukra ismeretlen, és Szent Pál apostol ebben a beszédében idézett ókori költőt is, amelyet az inkulturációnak a jegyeként szoktak emlegetni ilyen alkalommal.
Amelyen... Benne írünk, benne mozgunk, igen. Ezt mondotta az apostol.
Igen, igen. Amely a mostani életünket is jellemzi. A kultúrának sokféle területe van. Ebben a vonatkozásban, amelyre ez az összejövetel épült, ez a konferencia, illetve az összejövetelnek a többi része épült, elsősorban a művészeteknek a világát emelte ki, éppen ezért az összejövetel a Vatikáni Múzeumban kezdődött, és a Vatikáni Múzeumban elsősorban a különböző országoknak, nagy gyűjteményeknek, a múzeumigazgatóknak a beszámolóit hallottuk.
Ott vezettek a múzeumban benneteket? Volt egy közös vezetés?
Nem a múzeumban, nem. Nem, egy konferencia volt a múzeumban, és a konferencián akár a Washingtoni Múzeumnak az igazgatója, tehát a világ minden részéből, akik jelen voltak, azok mutatkoztak be. De volt egy alapvető gondolat, ugye a pápának a gondolata a remény, és hogy a remény az nem csal meg, és ez a remény, ez egy általános antropológiai tulajdonság. Ugye minden ember reménykedik, valamiben, és ezért a remény egy olyan gondolat, amely összefoghatja az egész világot, tehát egy nemzetközi jelleget tud adni ennek a szent évnek, és a reményhez hozzátartozik az Isten irgalmassága is. Ugye ez már egy keresztény gondolat, mert Istennek a legfőbb tulajdonsága, hogy irgalmas, de minden esetre a művészek azok rámutatnak valamire az esztétikum által, ami több, mint az az anyag, amellyel ők dolgoztak, és ez az esztétikum, ez a szépség, ez valamiként az emberben a természet fölöttinek a gondolatához, tehát Istenhez is elvezethet, mert hiszen a mi reménységünknek az alapja azért a természet fölötti maga a mindenható Isten. Tehát ezzel kezdődött a Vatikáni Múzeumban, folytatódott a vasárnapi szentmisével. A Szentatya betegsége miatt hát nem ő tartotta ezt a szentmisét, hanem a dikasztériumnak a vezetője, bíborosa, tartotta ezt a szentmisét. Benne a szentmisében szerepelt az a gondolat, hogy a szépség, ugye az egy egyetemes kategória, és a művészek tulajdonképpen az esztétikumot, a szépséget mutatják meg abban az anyagban, amellyel ők éppen dolgoznak, és ez az esztétikum, ez a szépség, ez összefogja az egész emberiséget, és ezért a művészetnek nagyon nagy jelentősége van abban a tekintetben, hogy egy olyan nyelvet tudjunk beszélni, amely mindenkihez szól, hiszen a művészetben szerepelnek szimbólumok is, amelyek által egy-egy igazság megközelíthető. Igaz, hogy nem exakt módon, hanem valahogyan úgy, hogy az ember számára az ember értelmi képességein kívül más lelki képességeket is mozgósítani képes.
A jubileum lényeges mozzanata a Szentkapun való áthaladás. Volt ennek közösségi mozzanata a kultúra jubileuma kapcsán is?
Igen, átmentünk a Szentkapun együttesen, akik meghívást kaptak a Vatikáni Múzeumba. Előtte a Sixtus kápolnán mentünk át, és aztán elérkeztünk a Szentkapuhoz. A Szentkapunak ugye a szimbóluma tulajdonképpen több dologból tevődik össze, mert hiszen ugye Szent Péter apostolnak a neve magyarul az, hogy szikla, erre a sziklára építem egyházamat, mondja Jézus, és aztán Jézus az igazi szikla, de Péter is a szikla, és a kapu, ugye az megint egy szimbolikus jelentőségű hely, mert át lehet lépni egyik térből a másikba, illetve maga Jézus mondja, hogy ő az az ajtó, az a kapu, amelyen keresztül közlekedni lehet. Tudjuk, elsősorban a mennyei atyához lehet közlekedni. Ő az út, igazság és élet, tehát ezért ő általa tudunk eljutni az atyához, és ennek egy szép szimbóluma a kapu.
Püspök atya, köszönöm a beszélgetést. Adja jó Isten, hogy a magyar egyház művészek hittel tudják segíteni a magyar híveknek a világát a művészi alkotásokon keresztül, és erősítsék bennük ebben az évben különösképpen a reményt.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Varga Lajos váci segédpüspökkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató a szeretetről elmélkedik a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival. A 2024. április 16-ai műsorunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, melynek témája a szeretet.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Olsd belénk örök törvényedet, én Istenem, hogy tudjunk szeretetből cselekedni. Uram, ha Te lakozol a szívünkben, életünk áldássá válik. Az, hogy testvéreinkben meglássuk a Te csodálatos arcodat. Az, hogy minden testvérünkkel olyan szeretetteljes kapcsolatunk lehessen, amely az Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretett kapcsolatához hasonló. Formálj minket egyé a Te egyetlen és örök lelked által. Emlékeztess minket, hogy nem az elmélkedés, hanem a jó cselekedetek tesznek szentté. Hadd meríthessünk a Te felfoghatatlan és szelíd szeretetedből, hogy így szolgáljunk a mindennapokban. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.
Mennyire tudsz elsőként te lépni mások felé? Hogy látjátok ti saját magatokat, hogyha egy ilyen sebességmérő órán kellene ábrázolni ezt a mások felé fordulás képességét, akkor te milyen jelzést tudnál magadról mondani? Kicsit, nagyon, egyáltalán nem, nehezen fordulsz mások felé, hogy vagytok ti ezzel?
Én úgy gondolom, hogy én másokhoz úgy is tudok menni, hogy bárki legyen. Hogyha például rászorul arra, hogy szomorú, akkor nyilván oda megyek hozzá, és segítek neki, hogy ne legyen szomorú, és még lehet, hogy barátok is lehetünk, vagy épp a legjobb barátok.
Te nyitott vagy mások, más emberek felé, Eszter?
Nem minden esetben, de általában nagyon szeretek barátkozni, és ezért várom is, hogy tovább tanulhassak, és több embert ismerhessek meg.
Az én részemről az, hogy mennyire tudok elsőként lépni, két oldalú, ugyanis, hogyha én vagyok az új a társaságba, vagy úgy nem ismerem még azt, aki felé lépek, akkor úgy nehezebb egy kicsit, de hogyha látom, hogy szomorú, vagy esetleg rászorul arra, hogy a társaság körülötte legyen, akkor úgy könnyebben nyitok felé.
Ez nekem is így van, hogy nem nagyon nyitok mások felé könnyen, de hogyha van ott például egy olyan ember, akit ismerek, akkor már sokkal jobban nyitok mások felé, és sokkal jobban feloldódok a társaságban.
Az előző években már sokat beszélgettünk arról, hogy mit jelentett a választott nép számára a 10 parancsolat, az Istennel kötött szövetségnek a törvénye. Ezek olyan útjelzők, amelyeket, ha megtartunk, segítenek, hogy biztonságosan közlekedjünk. A törvény mégsem pusztán csak szabályok gyűjteménye, hanem Isten szava, amit övéinek nyilatkoztatott ki. Jézus így beszélt róla. Nem azért jöttem, hogy a törvényt és a próféták tanítását eltöröljem, hanem hogy betöltsem. A parancsolatok egy egészet képeznek. Abból nem lehet elvenni, és ahhoz nem szabad hozzátenni. Az Úr minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik megtartják a szövetségét és törvényét, beszél erről a Zsoltárok könyve. Mi mit válaszolunk erre? Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Ugye ezt kérdezték a farizeusok Jézustól. Jézus azt mondta nekik, hogy az első, szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, a második, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Látjátok, hogy az ószövetségi 10 parancs mellé Jézus hozzáteszi a fő parancsot, amely nem más, mint a szeretet parancsa. Ezekben foglalja össze a 10 parancsolatnak a lényegét. A parancsok teljesítésénél segítségünkre lehet a keresztnek a szimbolikája. Hiszen ha a kereszt szimbolikája szerint nézzük a parancsokat, akkor a keresztnek a függőleges szára vajon mit jelképezhet? Viki.
Az Isten és ember közötti, míg a vízszintes szára az ember és ember közötti kapcsolatot jelképezi.
A két irány meccéspontjában fellelhetjük a megoldást. Mi lehet ez?
A parancsokat egyszerre kell teljesítenünk, egyik a másik nélkül megvalósíthatatlan.
Hogy lehet ezt értelmezni?
Nem szerethetjük Istent, ha az ő képmására teremtett embertársainkat nem fogadjuk el.
Szent Pál apostol szavait idézve, legalább viseljük el egymást. Fordítva is igaz, mi szerint nem szerethetjük embertársainkat, ha a teremtőjüket nem szeretjük. Nektek mi a véleményetek erről? Mennyire sikerül a szeretet törvényét, a szeretet parancsát nektek megélni a hétköznapokban?
Még hogyha szeretnénk is az embereket, hogy közel megyünk hozzá, hogy mennyire szeretnénk megismerni, de ha ő nem szeretne minket, akkor is próbálkozunk, hogy például mondjuk neki, hogy mennyi közös van bennünk, vagy hogy mi lehetne közös bennünk, és így a szeretet a mindennapokban a családunk, a testvéreink és a legjobb barátaink tudják főképpen adni, de mi is tudunk másoknak adni szeretetet, ugyanúgy, ahogy a mi család ládunk ad nekünk.
És mi van abban az esetben, ha valaki nem szeret téged?
Ezt általában úgy tudod megoldani, hogyha elfogadod, mert nem minden embernek olyan a személyisége, hogy ezen tudsz változtatni, és ezt sajnos el kell fogadni.
Viszont tudod, Viki, legalábbis én még fiatal koromban is így voltam ezzel, hogy nagyon sokszor, hogyha én szeretek valakit, akkor az nem tudom mindig ilyen észérvekkel megmagyarázni, hogy miért szeretem. Szeretem azért, ami vagy ami szimpatikus benne, vagy valami megmagyarázhatatlan dolog fűz hozzá, és én azért az emberért, még akkor is, ha nem szeret engem, képes vagyok olyan dolgokat megtenni, amit racionálisan butaságnak tűnik, de hogy mégis megteszem. Hogy nem tudom, hogy veletek fordult-e már elő olyan, amikor olyan embert próbáltatok, hogy mondjam, a szeretetért cserébe tenni dolgokat, hogy ő szeressen téged, hogy szeretted volna, hogy szeret, hogy nem tudtad úgy elfogadni, ahogy te megfogalmaztad. Van ilyen?
Igen, van ilyen. Egyébként ez olyan, hogyha a sors azt akarja, hogy ti megismerjétek egymást, vagy szeressétek egymást, akkor úgyis meg fog történni, és nem szabad erőltetni, hogyha az az illető nem szeretné, vagy ez a dolog nem működik.
És mindig el tudjátok ezt fogadni, hogy valaki nem szeret és visszautasítja a szereteteteket?
Ha valaki olyan közel áll hozzád, vagy mint a párod, mint a legjobb barátnőd, vagy bármelyik ember, akire te most éppen gondolsz, van, amikor fáj, van, amikor nem, de ez tényleg, ahogy mondták itt a lányok, muszáj elfogadni, mert ami nem megy, azt nem erőltetjük.
Olvassuk el Lukács evangéliumából azt a példabeszédet, amelyben Jézus akar minket arra tanítani, hogy hogyan forduljunk a fele barátaink felé.
Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. Mester, szólította meg. Mit tegyek, hogy eljussak az örök életre? Megkérdezte tőle. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Így válaszolt. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz, válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. Kit tekintsek fele barátomnak? Erre Jézus átvette a szót. Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de tovább ment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte, magát az ember pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt az igaz fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? Aki irgalmas szívű volt iránta, felelte. Jézus így folytatta, menj és tégy te is hasonlóképpen.
Jézus korában a hagyomány 248 parancsolatot és 365 tilalmat tartott számon, és a rabbik között eltérő véleményen voltak a főparancs kérdésében. A zsidó vallás így 613 törvényből állt, és ez 2 részre oszlik. Az egyik rész a tettek, például a szegényeket segíteni kell, a tórát meg kell tanulni, ezek mind cselekvő törvények. Annyi cselekvő törvény van, mint amennyi része tagja van az emberi testnek, tehát 248. Ezen kívül 360 olyan törvény, amelyek mind csupán eltiltások, például tilos szombaton munkát végezni, tilos borotválkozni, tilos egy bizonyos lépésszámmal többet menni szombatonként. Tehát ilyen eltiltó törvény annyi van, mint ahány nap van egy évben, 365 ilyen parancs van. Tehát elmondhatjuk, hogy a zsidó vallásban azért rengeteg előírásnak kell megfelelni, és nyilván ezek közül kiválasztani, hogy melyik a fő parancs, és hogyan kell ezeket betartani valójába, ez nem volt olyan egyszerű. Mit jelent szerintetek a példabeszédben felsoroltak közül az a kifejezés, hogy felebarát? Mit jelenthet? Ki a te fele barátod?
Hát az embertársaim, a fele barátaim is egyben.
Ebben nyilvánvaló, hogy beletartozik az az ember is, akit szeretsz, és az az ember is, akit abszolút nem szeretsz, hanem azt mondja egyébként a törvény, hogy mindig az a fele barátod, aki legközelebb van most jelenleg ebben a pillanatban melletted, hogy ezzel az emberrel mit kell tennünk? Mit jelent az, hogy én fele barátomként elfogadom, vagy szeretem őt? Mit jelent? Barátkoznom kell vele? Megkérdezni, kiszolgálni, alázattal fordulni felé, együtt menni, ebédelni, azért mert most ő van éppen mellettem, vagy mégis mit akar a törvény? Hogy tudod ezt betartani? Mire kötelez a törvény? Mit kell vele megtenni, hogy azért, mert ő a fele barátod?
Hát, ha látom rajta, hogy bajban van, vagy hogy szüksége van a segítségre, akkor oda megyek, és segítek neki, megkérdezem, hogy mi a baj. De elsősorban azt kérdezem meg tőle, hogy tudok-e segíteni.
Igen, pontosan erről van szó, hogy a fele barátom az annyit jelent, hogy segítek rajta, és megteszem mindazt, ami az ő életállapotában most közvetlenül szüksége van, de nem jelenti azt, hogy nekem innentől fogva barátkoznom kell vele, kötelező a titkaimat vele megbeszélni, vagy éppen rendszeresen el kell mennem hozzá, és együtt megyünk innentől fogva fagyizni. Tehát ezt nem takarja magában. De viszont az nagyon ügyesen megfogalmaztat, hogy ha bajban van, segítek rajta, hogyha úgy látom, hogy szüksége van rám, akkor pedig támasza vagyok, azt elvárja, arra kötelez engem ez a törvény.
Nem kell nekünk megalázkodni hozzá, hogy most jaj, megmossuk a lábát, vagy valami ilyesmi, de hogyha nincs ennivalója, nem hozott magával, és nálam van pont, amit nekem nem kell, akkor én szívesen odaadom neki, vagy például, hogyha nincsen ruhája, akkor azt is, ami már rám nem jó, vagy nekem már nincs rá szükségem, azt én odaadom neki.
Nagyon okosak vagytok, nagyon büszke vagyok rátok. Ha most a jelen világban, a 21. században vagyunk, ha most egy szót kellene találnunk a felebarát kifejezés helyett, akkor melyik másik szót tudnád ehelyett, a fele barát kifejezés helyett használni?
Hát az embertársaid, meg így, akik körülötted élnek.
Nagyon jó, ez tetszik nekem is ez a kifejezés, ez az embertársam, akiért meg kell tennem.
Tehát az, hogy a környezetemben észrevegyem, hogy kin hogyan tudok segíteni, észre kell venni. Vagy amikor egy kis növény látod, hogy így el van lankadva, úgy látod, hogy így már ki tudja, hogy ez az utolsó lehellete, és akkor megöntözöd vízzel, vagy egy picit úgy megkapálod, és akkor minthogyha így erőre kapna. Mindenki felé szól az, hogy vedd észre, hogy kin hogyan segíthetsz, és ne hagyd cserben.
Földön vágynak valami jó után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhet, mégis üres maradhat a szív. Ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény. E három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, ha kell, sok vétket elfedez. Az életen mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogy el sosem. A szeretet átvisz az életen mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. Szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagynom mindenki, ő megmarad neked. Mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet. Mindent elhordoz, ha kell, sok vétket elfedez.
Nekem nem tetszik, ami a világban van, a közöny. Én azt látom az embereken, hogy már nem csak az állatok meg a növények felé közönyösek, hanem egymás iránt is közönyösek az emberek, hogy sokszor elmegyünk egymás mellett anélkül, hogy a legalapvetőbb segítséget nyújtanánk. külön privilégiumokat vagy előjogokat gondolnak maguknak vélni az emberek. Szóval olyan öntörvényűek lettünk, úgy nem figyelünk senkire meg semmire, csak magunkkal foglalkozunk, meg a magunk jogaival törődünk, és így sértjük egymást, karcoljuk egymást, és ez szerintem nem túl jó irány.
Igen, nagyon fontos, hogy a fele barátodnak, vagy ahogy mondták, az embertársadnak megadd a tiszteletet, hogyha nem is vagy vele kedves, de legalább nézd valamibe.
Vagy például, hogyha van egy öreg néni, ugye ez, hogy most a kor is számít itt, hogy ugyanúgy a fele barátod ő is, hogyha van egy öreg néni is, te pedig vagy az zebránál, vagy a busznál, akkor már egy néni nehezen száll le, vagy nehezen megy át a másik oldalra, akkor oda mész és segítesz neki, mert ezzel is kimutatod Isten felé, hogy te mennyire szereted a fele barátod, vagy embertársaid.
A törvénytudó kérdése figyelmeztet minket is arra, hogy milyen könnyű beleesni abba a hibába, hogy felmentéseket keresünk a szeretet parancsa alól. Magyarázatokat, hogy az egyik másik társunkat miért nem kell szeretni, hogy igazolhassuk a lustaságunkat, a könnyelműségünket, a kényelmességünket, vagy a szűkkeblűségünket. Jézus nem konkrét válasszal, hanem egy példabeszéddel felel, hogy ki is az a fele barát. Hagyja, hogy a kérdező maga ismerje fel a választ, ugyanakkor a történet szereplői mind ismertek a hallgatóság előtt. Velük kapcsolatosan ítélettel, sőt előítélettel rendelkeznek. A szerencsétlenül járt emberről szinte semmit sem tudunk, csak hogy hová tartott és hogy vele mi történt. Egy ismeretlen, akinek nem tudjuk a származását, a családi hátterét, a társadalmi helyzetét, és azt sem, hogy milyen célok vezették Jerikóba, tehát bárki lehet az. A rabló kezébe került ember sebesülten, fájdalmak közt fekszik a földön, szomjas és kiszolgáltatott. Nem okoskodásra van szüksége, hanem nagyon is konkrét segítségre. Talán ezért még jobban fáj számára a pap és a levita viselkedése, akik bár formálisan követik a törvényi előírásokat, mégis ezen a címen megtagadják tőle a segítséget, mert egy hithű zsidó tisztátalanná válik akkor, hogyha ő hozzáér egy kitaszított, egy vallástól eltaszított emberhez. És mivel a szamaritánus nem volt egyenrangú a zsidókkal, ezért ő nem érhetett hozzá, tehát nem mehetett oda segíteni, és a törvény mögé bújik igazából bele ez az ember, mert ezzel formál magának jogosultságot ahhoz, hogy ő nem segített a bajba jutott embertársán. Szoktatok ti is így viselkedni, hogy valami jogcímen kimenekültök abból a helyzetből, mondván, hogy nem a te dolgod, vagy nem a te feladatod meg, stb.
Ha valaki verekszik, akkor ugye nekem semmi beleavatkozásom nincs abba, hogy én most belevigyem magamat a rosszba, de annyiból legalább segíthetek nekik, hogy ne tegyék, vagy hogy mondanám nekik, hogy ne csinálják ezt.
Szerintem minden ember életébe minimum egyszer előfordult egy ilyen helyzet, hogy kibújtak gond alól, de mégis úgy érzem, hogy az a megoldás, hogyha segítünk az embertársainknak.
A szamaritánust a zsidók nem tekintették fele barátnak, talán többször volt része megaláztatásban is emiatt élete során. Mégis ő, akitől a legkevésbé várható, hogy segítsen az úton, egy bajba jutott zsidó embertársán, ő megy oda, hogy segítséget nyújtson neki. Bár nem azonos vallási közösséghez tartoznak, a szükségesen túl is gondoskodik a fele barátjáról. És a mai világban is így van, hogy a társadalmi rétegek, ugye, akik a periférián vannak, vagyis a nagyon elszegényedett emberekről van szó, és a nagyon gazdag emberek, akik ugye úgy gondolják, hogy a társadalom olyan rétegéhez tartoznak, hogy őnekik előjogaik vannak, és hogy különbek a periférián élő embereknél, ott is látjuk ezt, ugye, hogy talán nem is érzékenyek a periférián lévő embereknek a problémáira, hanem úgy vannak vele, hogy nem foglalkoznak vele, az a lényeg, hogy nekik megadatik minden, ami az ő életükhöz, zavartalan, kényelmes életükhöz nekik szükség van, és a társadalmi problémák, meg azoknak a rétegeknek a megélhetési, lakhatási, étkezési problémái, azokkal ők már nem foglalkoznak. A keresztény ember azonban nem tud így élni, és nem is így gondolkodik, hogy nem foglalkozik a periférián élő embereknek a problémáival. Ez leginkább abban válik láthatóvá, és minden ember számára egyértelművé, hogy itt nem elég az, hogyha csak valami mögé bebújunk, és nem foglalkozunk vele. Ez azok a helyzetek, amikor közúti baleset történik. Vagy bármilyen baleset. Ott nem fontos az, hogy most az szegény volt, vagy gazdag volt, nem fontos az, hogy ő a miniszternek a fia volt, vagy éppen egy egyszerű kisgyerek. Ha meghal, ha baleset éri, hogyha rákos betegsége van, vagy bármi, onnantól fogva nem számít az, hogy ki az az illető, csak egy valami számít. Mi az?
Az emberi élet.
És amikor a mentősök mennek, vagy a katasztrófavédős megy, vagy a tűzoltó megy, akkor ő azt a feltételt elmondja, hogy én csak akkor fogok az autóba beszállni, és mentem ki a beszorult sérültet, hogyha tesz valamilyen feltételt?
Nem.
Ha nem?
Segít neki, felülemeli, és kisegíti a bajból.
Nagyon nagy hálával tartozhatunk ezeknek az embereknek, hogy nap mint nap vállalják ezt az áldozatot és ezt a hivatást.
Az ilyen embereknek azért is nagyon hálásak lehetünk, mert hogy ilyenkor az életüket is akár kockáztassák ahhoz, hogy megmentsék azt az adott embert, és tényleg nem érdekli őket, hogy ki volt ő.
Vagy hogyha egy építkezésen vagyunk, és valakire ráesett a fal, és még mindig ott van, hogy még mindig le fog esni, és az nagyon nagy kockázat az életünkhez hozzávéve, hogy ránk is ránk eshet, hogyha oda megyünk segíteni, úgyhogy ez a kockáztassuk az életet, erre egy jó példa.
De tegyük meg az embertársainkért, legyünk szolidárisak egymással, erre az a kifejezés van, hogy az embertársaink iránt tegyük meg azt, ami alapvető emberi norma szerint segítségre szorul, ezeket tegyük meg, sőt, segítsünk rajta. Tehát amit emberi módon meg tudunk tenni abban a helyzetben, azt tegyük meg, nem éricskéljünk, hogy megéri vagy nem éri, megérdemli-e a sérült vagy nem érdemli meg, hanem tegyük meg ezt csak azért, mert mi a szeretet törvénye szerint élünk, azért, mert Krisztus meghalt értünk a kereszten, és harmadnapra feltámadt, legyőzte a halált, és tegyük meg azért, hogy egy élhetőbb világban éljünk, ahol még fontos az a tett, amit egymás iránt, mi embertársak iránt tehetünk, és ezt tegyük meg. Hiszünk abban, hogy amit mi megteszünk az embertársainkért, a kellő helyzetben majd ők is megteszik, adott esetben értünk. Hát ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk most el, és hogy várva a Szentléleknek az eljövetelét, a feltámadás fényében és a feltámadás örömében cselekedjünk, és tegyünk jót ott, ahol vagyunk, azokkal, az embertársainkkal, akikkel találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató a szeretetről elmélkedett a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. április 16-ai műsorunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunk ismétlésével jelentkezünk, melyben dr. Török Csaba teológiai tanárt hallják. Elmélkedésének vezérfonala, hogy az egyház ma is az eukarisztiából él. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3 óra 5 perckor kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános püspöki biztos a szentségimádásról beszél. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Iva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Jézus végighordozta tekintetét tanítványain, és így szólt: boldogok vagytok ti szegények, tiétek az Isten országa. Boldogok, akik most éheztek, majd kielégítenek egyszer. Boldogok, akik most sírtok, majd örvendezni fogtok. Olvasom a Lukács evangéliumban. Karácsony éjszakáján ruhátlanul, apró gyermek alakjában jött e világra az Isten. Az Istenbe vetett hit is csak úgy költözhet a szívünkbe, léphet életünkbe, ha magunk is megválunk mindentől, ha elfogadjuk gyermeki voltunkat. A kicsinyek és szegények barátja ő, azoké, akik nem ismerik a gazdagságot, a pénz uralmát. De azok barátja is, akik egészség dolgában szegények, a betegeké, akik semmi összeköttetéssel nem rendelkeznek, az alázatosaké, akik nem dobálóznak könnyedén címekkel meg diplomákkal, az egyszerűeké, akik nem ismerik a döjföt, a kínos kevésséget, a szelídeké, akik sem kiváló tulajdonokkal, sem erényekkel nem dicsekedhetnek, a bűnösöké. Nem azért jött el Isten, hogy eltörölje a szenvedést, nem is azért, hogy azt megmagyarázza nekünk, de eljött, hogy jelenlétével megtöltse azt. Jézusom, te mondtad, senki sem szolgálhat két úrnak egyszerre. Add, hogy azok, akik a te szolgálatodra szegődtek, sose essenek az anyagiasság szellemi-lelki mohóság rabságába. Mutassák meg az anyagiasságban fuldokló világnak a te birtoklásod mindent meghaladó kincsét. Te viszont mutasd meg rajtuk gondviselésed hatalmát, és légy mindig osztályrészük és végső nagy jutalmuk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,